Akkor szeretettel köszöntök mindenkit. Vágjunk bele a ma esti alkalomba, mert hiszen hát urnát bontunk, ahogy megígértem. Lehet, hogy így a minden hónap első kedjét kinevezzük, akkor ilyen kérdés-válaszoló kednek, de ez természetesen úgy, hogy amint végzek vele, akkor tovább folytatjuk a témát, de ahogy ígértem, legyen legalább egy olyan alkalom, amikor nyilván bármilyen típusú kérdés föltehető. Továbbra is megtartom azt a romantikus hozzáállásomat, hogy én ezt nem olvastam el ezeket, tehát most fogom elolvasni. Van egy szépség a spontaneitásba, talán én ezt szeretem, néha talán jó. Na, hát akkor vágjunk is bele, úgy húzok, mint a bűvész, nem is. A lottósors, na, lottószámokat, nézzük. Most tükör által homályosan látunk, akkor majd színről színre, idézet bezárva. Mit takar ez a szép mondat, s különösen a színről színre kép? Köszönöm szépen. Tehát majd most tükör által homályosan látunk, akkor majd színről színre, ugye ez Pál mondja, Pál apostol a első korintusi levél 13. fejezetében, ugye ez a bizonyos szeretet himnusz, amelynek a végén ugye azt mondja, hogy most tükör által homályosan látunk, akkor majd színről színre. Tehát nála ez a tükör által homályosan, ez a hitet jelenti, tehát ez a hitnek a szimbóluma. Tehát ugye a hit által még Istent nem látjuk úgy a maga teljességében, ahogy majd látni fogjuk oda át majd színről színre. Ez a színről színre annyit jelent, hogy Istennek a színét fogom látni, ami nem az, hogy piros, fehér, vagy zöld, vagy bármilyen, hanem hogy Istennek az arcát, Istennek a jelenlétét fogom látni. Ez a színről színre való látás. Tehát, hogy látni fogom az ő arcát, hogy ő milyen. Körülbelül ez ennyit jelent. Jó, úgyhogy akkor itt megyünk is tovább. Na, hosszú kérdés következik. Olyan felnőttekről szólok, akik 6-8 évükben tanult gyerek hitükből élnek. 6-8 évükben tanult gyermeki hitükből élnek. Maradjanak abban, amiben eddig éltek? Kérdés. Hát ne. Ne. Kellene valamit tennünk a kitámasztós biciklisekért? Kellene valamit tennünk a kitámasztós biciklisekért? Aha, tehát tér vissza a kép, ugye, hogy nem is a kitámasztós, hanem a pótkerekes biciklisekért, ugye, akik még pótkerékkel mennek, és nem akarják nagyon azt levenni, hogy tudjanak haladni. Hát kellene valamit tennünk? Hát persze, hogy kéne valamit tenni értük, csak hogy mit tudunk értük tenni? Na, ugye ez mindig a kérdés, hogy amikor valakiben változtatást akarok elérni, akkor az hogy érem el? És ugye rengetegszer kijön az, hogy minél jobban próbálkozok valakivel, minél inkább meg akarok győzni valakit, annál inkább nem megy. Ez nagyon szép nóta, ezt nagyon szeretjük.
Ahol
így van. Ez az, nagyon jó. Tehát, hogy mit tudunk tenni értük, szerintem, tehát a meggyőzésen túl, vagy hogy a helyet sokkal inkább ugye a saját magunkon történő reform, ugye a kisugárzásnak az eszköze, tehát ha az én biciklimről lemerem venni a pótkerekeket, és megyek előre, akkor ez biztos, hogy valamilyen módon kihat azokra, akiknek még pótkerekük van. Én ezt vallom, hogy minden reform magunkon kezdődik, a másokon való változtatás módja az a magunkon való változtatás mindenek előtt. De találunk-e szabadidővel rendelkező, igazi tudással bíró egyházi személyt, aki alkalmas lenne a tanításra, lelki beszélgetésre a belvárosban?
Jó, hát az itt is a belváros.
Igen, tehát... Tehát, kedves testvérem, én úgy tudom, tehát én még csak fél éve vagyok Győrbe, de én úgy tudom, hogy ezen az egy négyzetkilométeres területén annyi pap van, mint a nyű. Ahogy egyik rendtársam mondja, annyi pap van, mint a szemét. Tehát rengeteg. Itt nagyon sok van. Tehát, hogy hát nagyon remélem, hogy van, aki alkalmas a tanítás, a lelki beszélgetésre. Tehát én reménykedem, hát még én is ismerkedem a kollégákkal, nagyon reméljük, Kervusz Ádám Isten adott, hogy találunk olyat, aki tanít bennünket, lelki táplálékot ad, illetve aki lelki beszélgetésre fogadhat bennünket, és tudjátok, ugye az is nagyon fontos, hogy legalább, ha egy olyan atyát találunk, aki legalább meghallgat, az már egy nagyon nagy dolog. Tehát még hogyha nem is áll hozzá valami olyan fajta, ilyen nem tudom, ilyen terapeutikus módon, de legalább végig hallgatja azt, amit mondok neki, akár gyónásban, akár lelki beszélgetésben, és nem gondolja azt, hogy ez telefon és nem szól bele, akkor az már nagyon jó, hogy valakinek kimondhatom magam. A hallgatói létszám fokozatosan gyarapodására propagálás kérdése, érzem, nem kellene azon agyalnunk, kit szervezzünk be, de ha igen, hát agyalunk. Evangelizáció. Köszönöm, atya. Propagálás kérdése, a hallgatói létszám fokozatos gyarapodása. Igen, hát ezek ilyen megjegyzések azzal kapcsolatban, hogy kellene agyalnunk azon, hogy kit szervezzünk be. Hát ne, igen, hogy az evangelizáció, hogy az nem a beszervezés, hanem megint csak a személyes kisugárzással lehet ezt elérni mindenek előtt. Menjünk tovább. Támaszd fel őket a végső napon, hangzik a liturgiában. Ha halál után valaki a tisztító tűzbe kerül, akkor a végítélet napjáig ott marad? Vagy levezekelve bűneit előbb is a mennyországba kerülhet? Nagyon jó. Ugye kedvenc témánk, ugye ez, amit mondtam, ez az eszkatológia, tehát ezek az úgynevezett utolsó dolgokról, végső dolgokról való, hát teológiai szakirány, mert ugye ilyen disziplína, ilyen tantárgy van a teológiában, amit mondom, magam is fél évig hallgattam, több-kevesebb sikerrel. A sikert úgy értem, hogy levizsgázni, azért levizsgáztam belőle, de a siker alatt azt értem, hogy hát mennyit lehet ebből megérteni, és na ezekre a kérdésekre nincsenek, tehát annyira exakt válaszok. Tehát a teológusok között még tényleg az is nagy kérdés, hogy most hogy ez a halál után, hogy most akkor ott egyből van az, hogy végítélet, vagy valami más van még, vagy valami köztes állapot, vagy mikor van a feltámadás. Tehát ezekkel kapcsolatban azért ilyen gyakorlati információink azért nincsenek, de itt a kérdésre válaszolva, ha valaki halál után tisztító tűzbe kerül, végítélet napjáig ott marad, ugye hát ez ugye a, tehát ez semmi kép abból a szempontból, ugye abban mindenképpen hiszünk, hogy a tisztító hely az egy ideiglenes dolog, még hogyha ott nincs is idő, tehát ugye ezért áll meg az agyunk, amikor ezen gondolkodunk, mert ott az egy téren és időn túli világ, és nekünk emberi agyunkkal erre nincs rálátásunk, mi nem tudunk a téren és az időn kívül gondolkodni, de mégis egy olyan világ, amely nagyon is valós, nagyon is jelenlévő világ, nincs egy olyan fajta szakadék a mi világunk és a másik világ között, hogy ilyen átjárhatatlan, tehát azért ez a világ azért nagyban együtt lélegzik, hát az egyházat magát is így hívjuk, hogy a küzdő egyház, meg a tisztuló, meg a megdicsőült, tehát az egy egyház vagyunk, egy közösség. Tehát azt mindenképpen valljuk, hogy a tisztító helyről ki lehet jönni. Tehát nem kell a végítélet napjáig ott maradni, vagy levezekelve bűneid előbb is a mennyországba kerül. Hát igen. Tehát ilyen hagyományos válasz alapján mindenképpen igen, hogy a tisztító hely mint a megtisztulásnak a helye, amely Isten részről egy ilyen esélyadás, és nem a büntetésnek az eszköze, hanem az esélyadásnak az eszköze, abban a tiszta szeretetben megtisztul az a lélek, és akkor mennyországba kerül, de ugye emlékeztek, hogy hozzátettem azért, hogy véleményem szerint a katolikus egyház sokszor túlhangsúlyozta a tisztítóhelynek a kérdését, létezik, kell is, hogy legyen, Isten irgalmának a jele, de azért nem mondhatjuk azt, hogy mindenki a tisztítóhelyre megy, kivéve a nagyszentek, és azért mindenki azért oda fog kerülni, na nem. Tehát keresztes Szent János is sokkal inkább beszél földi tisztító tűzről, mint odaátiról. Létezik az odaáti tisztító tűz, de azért testvérek azért nagyon-nagyon-nagyon sokszor a rengeteg szenvedésben már megtisztulunk itt a földön. Természetesen ezt nem mindenkire mondom, csak arra, hogy ne szűkítsük le a nem tudom kikre, hogy ők már nem, ők a tisztító helyre, ők már nem jutnak. Nagyon remélem, hogy már itt a földön mindjárt meg tudunk tisztulni. Igen, egy kérdés.
Hogy először is, de abban biztosak lehetünk, hogy tehát Krisztus támad föl először az örök életre. Tehát nem úgy lábelé, igen, földi életre vissza. Tehát ha igen, Krisztus támad föl először, akkor a Krisztus előtt élők...
Hát igen, na az a másik legnagyobb kérdés, hogy mi van az előttük lévőkkel. De az biztos, hogy Krisztusnak ez a test szerint való feltámadása az ő az első, és Mária a második, Mária mennybe vétele az Mária föltámadása, az egyértelmű. És ez előtte lévőkkel, hogy mi van, ugye itt van az, hogy ugye az evangélium erről hallgat, az új szövetség erről nem beszél, az egyház tanításában ez az alászállt a poklokra, ugye amit imádkozunk a hiszek egyben, hogy Jézus száll le alá a poklokra, ez azt jelenteni tulajdonképpen, hogy a megváltás az kiterjed az idő kezdetéig. Tehát Krisztus megváltása kiterjed mind előre, mind hátrafelé. Csak hogy ők most addig hol voltak, és honnan jöttek ki, és mit csináltak, és mi lett belőlük aztán a Krisztus előtt élőkből, erre nincs exakt választ. Ez egyház sem ad erre úgy választ, szimbolikus nyelvezetünk van, vannak erről szép elmélkedések, a Zsolozsmában azt hiszem pont nagy szombaton, hogy valamikor olvassuk azt a gyönyörű második századi homíliát, amikor a prédikátor erről elmélkedik, hogy Jézus lement a pokolba, és ott találkozott Ádámékkal, Ábrahámékkal, és hogy köszönték meg ők neki a megváltást. Ez gyönyörű elmélkedés, de ez egy elmélkedés. Tehát ilyen eszmefuttatásaink vannak, egy biztos, hogy Krisztus megváltása kihat mindenhova, előre-hátra. De hogy addig ők hol voltak, és hogy hova mentek, és mi történt velük, na itt van megint egy kis misztérium.
Van arról olyan irodalom, hogy nem fáradott egy vagy két fő irányra, esetleg is úgy vizsgálják.
Hogy van egy-két fő ilyen csapás irány, hát így most így hirtelen nem jut eszembe, tehát hogy ilyeneket mondtunk, emlékszem, hogy a Krisztus előtt, hogy mindenki így a Seolba kerül. Van a nagy ószövetségi Seol, ami nem a pokol, hanem a halottaknak a világa. És Krisztus lement, és azt ott kinyitotta, és azok fölkerültek a mennybe, de ezzel én sose szimpatizáltam, ezzel a fajta véleménnyel. Tehát amikor azért ott van, hogy... Tehát én erősen azt mondom, hogy tehát... Nem Krisztus nyitotta ki a mennyország ajtaját olyan szempontból, hogy Isten addig mindenkit eltaszított, és mindenkit bedobott valami köztes állapotba. Tehát ez az Ószövetségben már ott van, hogy ugye Hénok meg ezek, már ott az ős időknél Istennel jártak, és elragadta őt az Isten. Illéséket, meg a többieket. Szóval...
Színeváltozás.
Igen, ott vannak. Tehát van egy, tehát hogy az Ószövetségnek az embere is valamilyen módon ott az Istennel volt, igen. Tehát erre úgy nincs sajnos nagyon nagy válasz, de most már elvileg mindenki ott van, ahol lennie kell, mert már a megváltás után vagyunk, hál' Istennek. Igen, erre válaszoltam. Nem válaszoltam, bocsánat. Mit tudhatunk az őrangyalokról? Bevallom én nem sokat, de drága, így van. Minden egyes embernek van. Igen, tehát azt mondja, igen, az egyház úgy tanítja, ez egy tényleg egy elég exakt tanítás, hogy az ember teremtése pillanatában kap egy ilyen személyes valakit maga mellé. Az őrangyal, hogyan kapjuk őket idézőjelbe? Hát azt nem tudom, hogy Isten hogy sorsolja ki őket, hogy melyik angyal volt a rossz tanuló, az ilyen rossz gyerek is gyereket kap, egy rossz ember, nem tudom. Milyen kapcsolat él, ha él az ember és őrangyala között? Nagyon jó kérdés, mert azt ugye, hát az angyalokról testvérek megint csak keveset tudunk. Jó misztikus kérdéseitek vannak, ez nagyon jó. Tehát mind a tisztító erről, mind a Krisztus előtti halottak állapotáról elég kevés az információnk, és én magam sem akarok úgy tenni, mintha mindent tudnánk. Tehát az egyház bemeri vallani, hogy vannak titkok, és nem tudunk mindent. És az, hogy ezeket a titkokat persze sok lelki szerző meg író nem visel el, és mindenképpen kitöltjük valami legendisztikus dolgokkal ezeket az űröket, úgy, ahogy Krisztus első 30 évét is próbálták ugye sokan kitölteni, hogy ott mi történhetett, ugye mert nem tudjuk, és akkor most jött a kíváncsiság. Tehát az angyalokról is éppen így vagyunk, hogy nem tudunk róluk annyi mindent, mint amennyit úgy tűnik, hogy tudunk, mert egy egész ilyen angyali irodalmak vannak most már, meg angyalokról szól már nagyon sok minden, de az egyház a maga tradíciójában elég keveset szól az angyalokról, meg a Szentírás is. Annyit tudunk, hogy személyek, hogy személyes létezők, tehát nem személytelen, öntudatlan valamilyen ilyen lények, hanem személyes, öntudatos létezők, ezt tudjuk róluk. Jézus maga mondja, hogy angyalok ugye látják atyám arcát. Tehát ezek az angyaloknak van nevük, ugye az Ószövetségben megjelennek, ugye Ráfael, Gábor angyal, Mihály, stb. Tehát vannak neveik. A név éppen azt jelenti, hogy ezek személyes létezők, és az egyház kezdettől fogva hisz az őrangyaloknak a jelenlétében, hogy minden egyes ember kap egy ilyet maga mellé, és hogy lehet-e kapcsolatunk vele, hát természetesen lehet. Tehát, hogyha Jézussal lehet, meg Máriával lehet, akkor vele is miért ne lehetne, meg lehet őt szólítani, lehet kérni, hogy vigyázzon ránk, így van. Tehát ez nagyon jó, csak ugye a Jézussal való kapcsolatunkat azért ez ne haladja túl, tehát hogy az őrangyal az nagyon-nagyon fontos, meg van, meg szeret minket, de azért, hogy Jézussal vagyunk kapcsolatban, de az a lényeg, az a legfontosabb, de az őrangyalt lehet szeretni, lehet kérni, ő is biztosan nagyon szeret minket, meg visszahúz, hogyha piros lámpa elé ottan kilépnénk, vagy valami jó esetben, de nem biztos, hogy nem tud mindig oda kapni szegényke. Mondják mi a kisgyerekeknek, biztos, hogy van, mert hogy akkorákat esnek néha, mint az ólajtó, tudjuk, és nem lesz néha semmi bajuk. Na, huha, hány oldalas egy? Egy. Van címe, reinkarnáció a címe. Nyitom ki. Reinkarnáció, elutasítom, már az van ideírva a cím mellé. Jó, tehát így megyünk neki. Kérem újból az atya megértését, Teréz is többször magyarázkodott a könyveiben a terjedelem miatt. Hát ez az önismeretre van, ez teljesen rendben. A tágabb környezetemben él egy jóindulatú férfi, aki Isten szerető, római katolikusnak vallja magát, a reinkarnáció híve lett. Ehhez új párja segítette hozzá. Amikor beszélt nekem erről, hivatkoztam a Szentírásra, erre nem tanít a Szent Könyv, mármint a reinkarnációra. Egyszeri, egyedi, megismételhetetlen Isten teremtménye vagy, mondtam, helyesen tetszett mondani. Gyenge próbálkozásaim voltak talán. A fura tanhirdetőtől kérdeztem, a lélekvándorlós hívők agya be van kódolva, mely szerint a legsúlyosabb bűnöket is elkövethetik, hisz addig születnek új testben újra meg újra, és a szegény lelkek kóborolnak, míg végre megtisztulnak? Kérdés. Nem ilyen egyszerű volt a válasz legutóbb, és örültem, hogy ennyibe maradt. De hogy miért teszem fel ezt a kérdést Renátó atyának, hogy mit tehetek? Sajnálom a tévútra kerülőt, úgy érzem, még meg lehet változtatni. Az atya segítségét kérem, hogy felkészülhessek a legközelebbi találkozásra, amely nem gyakori, de a téma szóba kerül, másoktól is hallom, sőt bizonygatni akarja Isten szeretetét, amit én nem is vonok kétségbe. Valami olyan van bennem, hogy nem tétlenkedhetem. Talán tehetek azokért is, akiről lemond, hogy követői legyenek. Nagyon köszönöm. Hát itt el kell mondani nekik azt, hogy én is beiratkoztam egy reinkarnációs tanfolyamra. Kicsit drága, de egyszer érünk. Tehát ez... ezt el kell neki mondani mindenek előtt. Másrészt pedig itt szintén visszatérek arra, hogy a meggyőzés mennyire hatékony eszköz, és én ebbe egyre inkább kételkedem, hogy a meggyőzés valakinek a hitének a meggyőzése, átalakítása, ilyenfajta ráhatással, vagy megmagyarázással, hogy egyre jobban kételkedem abban, hogy ez mennyire hatékony. Nem mondom, hogy ez nem lehet néha hatékony, de azt hiszem, hogy amikor valaki, tehát itt van testvérek, az, amit nagyon meg kell tanulnunk, és a II. Vatikáni Zsinat ünnepélyesen kimondta a lelkiismereti szabadságnak a tanítását. Mindenkinek abba van joga hinni, amibe akar hinni. Tehát mindenkinek joga van abba hinni, amiben akar. És senkit nem kényszeríthetünk arra, hogy ezt az ő megfontolt hitét, vagy bármilyen hitét átírja. Ez az egyházban nagyon új, ez nagyon új, mert ugye még milyen sokáig az volt, hogy ugye tűzzel vassal a többi tradíciót és a vallást úgy írtogatjuk, és a mi általunk elképzelt, hát ilyen vallás megtartó kereszténységet teszünk a helyébe. Tehát az egyház kimondta, hogy senkit nem kényszeríthetünk a hitének a megváltoztatását. Itt indulnék, hogy először egy tisztelet, hogy ő ezt hiszi. Ő neki ez a hozzáállása. Keveredik a katolikus hitével, igen, tehát nem egy ilyen vegytiszta reinkarnáció hit ez, hanem így keveredik. Hát igen, hát legtöbbször a manapság ez így van, hogy keveredik kicsit kelet a nyugattal, és ilyen kotyfalék van sokaknak a fejébe, de az első hozzáállás, hogy nekem meg kell állni az ő szabadsága előtt. Tiszteletbe kell tartanom. Na most ez nem jelenti azt, ugye tanultuk, hogy egyet is kell vele értenem, mindenkit megérthetek, anélkül, hogy egyet kéne vele értenem. Tehát nem értek egyet azzal, amit hisz, de megpróbálom őt megérteni. Hogy neki, hogy ez miért fontos, hogy ez miért jó. Lehet, hogy valami nagyon torz istenképet hallott, valami nagyon torz egyházképben vett részt, nagyon torz tapasztalata vagy sebzettsége van a keresztényektől, és azt mondja, hogy ő inkább ezt választja. Tehát meg kell nézni ennek az okait. Megpróbáljam őt megérteni, hogy miért van ez benne. Másodszorban pedig megint csak azt mondom, hogy a saját hitemnek a koherens megélésével és hiteles megélésével úgy is kisugárzok neki. Tehát nem nagyon kell őt győzögetni, megmagyarázni neki, hogy most ez miért nem jó, amiben hiszel. Általában ez kontraproduktív, minél inkább valakit meg akarunk győzni arról, hogy ez nem jó, annál inkább távol lesz ettől, és annál jobban megerősödik, már csak dafke csak azért is a saját igazában. Tehát ellentétes hatást érünk el a meggyőzéssel. Tehát én mindig azt vallom, hogy egyrészt tiszteletbe tartani, másrészt kisugározni a mi hitünket, és a mi hitünk legfőbb kisugárzása az, hogy elfogadlak téged a hiteddel együtt, anélkül, hogy egyetértenék veled, és ezzel az emberke már is azt mondja, hogy na, itt valami más van, mint amit én eddig keresztényektől tapasztaltam. Mert minden keresztény engem eddig le akart beszélni. Most meg valaki van, aki elfogad, de mégse ért egyet azzal, amit gondolok, jó, az nem baj, de legalább engem elfogad és tiszteletbe tart. És amikor annak a valakinek esetleg kérdései vannak arról, hogy a te hited milyen, hogy a te hogy állsz az Istenhez, mit gondolsz a reinkarnációról, akkor ezt mind nagyon helyesen el lehet mondani. Nekem, ha kérdez, én nagyon azon vagyok, hogy akkor mondjuk el, ha kérdez. Egyébként a csendünkkel, a jó tetteinkkel, az emberségünkkel evangelizálunk. Nem a tanítással, nem a hitnek a hirdetésével elsősorban. És hogyha kérdez, hogy én mit gondolok a reinkarnációra, elmondom neki, ami ide le van írva. Én hitem az, hogy egyszeri és megismételhetetlen életünk van, és ezért kell ezt komolyan venni. Az én hitem szerint valóban nem lehet a bűnöknek ilyen alibiül adni azt, hogy majd újjászületek majd valamikor, és akkor majd azt levezeklem. Az én hitem szerint felelős vagyok mindenért. Egyetlen életem van, amelynek kezdete van, de vége nincs, és éppen ezért nagyon fontos a földi élet, stb. Tehát ezt elmondhatom neki, mint úgy tanúságot teszek a hitemről. És az, na és megint itt van, testvéreim, az emberi szabadságnak a határa. Hogy ő ezt befogadja-e, megfogadja-e, és magáévá teszi, amit én mondok neki, az az ő szabad akaratán múlik, és hogyha ő a szabadságában úgy dönt, hogy nem fogadja el, és megmarad a maga hiténél, testvérem, akkor ott kezdődik a vértanúság. Nem tudunk mit csinálni. És itt akkor meg kell állni, nem tudunk mit csinálni. Ha valaki saját szabad akaratával ebben a hitben van, és így hiszi, nem tudjuk tőle ezt kikényszeríteni, hogy másképp gondolkodjon. Nem tudjuk megváltoztatni a gondolkodását, és minden egyes ilyen kényszerítő, vagy meggyőző, vagy ilyen megmondom neked, értsd már meg, hogy nem igaz, amit hiszel, típusú megszólalások, csak ellentétes hatást érnek el. Tehát itt ez biztos, hogy egy óriási fájdalom, amikor valakinek a szerettéről van szó, és akkor, hogy ő ezt hiszi, de meg kell állnom az ő szabadsága kapuja előtt, nem tudok vele mit csinálni, hogyha ő elhatározta, hogy másképp fog gondolkodni. Tudok érte imádkozni, és tudok neki jó példát mutatni, és a hitemet nem hozzávágni, hanem azt én éljem meg boldogan. És lássa ő rajtam, hogy az én boldogan élem meg a keresztény hitemet, és én nem hiszek a reinkarnációban. Tudja ő azt rólam, hogy én nem hiszek. És lássa, hogy az én hitemet boldogan élem meg, és hogy egyszer majd ő rá fog valamikor kérdezni, főleg amikor majd a reinkarnáció tan bizonyos kríziseiben egyáltalán nem lesz vigasz. És akkor majd esetleg rá fog kérdezni, hogy én miben találok vigaszt, mondjam el neki, hogy nekem mi a hitem. De a meggyőzés, a megmagyarázás úgy tűnik, hogy inkább csak az ellentétes hatást érje. Igen?
martalatra szavaival érdekel. Tehát, hogy a nem meggyőzés, meg nyilván, meg minden meg egyetértek, mint a Tati mondott, hanem, hogy ő, tehát, hogy fellobbantani Krisztus iránt a szeretetet, hogy ő ezt gondolta magának feladatnak, akkor vajon ennek a szikrében ő meg a, csak a keresztények, tehát gondolt, hogy akik már ezt hiszik, és akkor azokból fellobbantani mégis, vagy
tehát, hogy egy reinkarnáció hívőben élhet-e a szeretet Isten iránt a maga módján, igen.
Nem azt mondom, csak hogy a keresztény, katolikus, és hogy ő neki ez lenne a számít.
Igen.
Nem a megkérdés,
hogy fellobbantsa a szeretet. De, ez, de hogy, tesz, hogy tudja ezt megtenni? Hát igen, tehát hogy a Marcell atya ugyanez, hogy ugye úgy gyújtok föl szíveket Krisztusnak, hogy én magam próbálom ezt kisugározni. De semmiképpen se a meggyőzés eszközében. A kisugárzással viszont már mehet, igen. Jó, akkor ez megvan, mehetünk tovább. Többször hallottam már utalást Lisieux-i Szent Terézhez kötődően a szeretet kis útjáról. Mi ez tulajdonképpen? Köszönöm a választ. Hú, hát ezt nem tudom röviden elmondani. Hogy Lisieux-i Teréz kis útja, hogy micsoda. Igazából ez már mind szóba került, tehát ez egy borzasztó egyszerű dolog. Tehát ez a kis út, hogy ő rájött, hogy ez a bizalomnak az útja, hogy a Jézussal való szeretet kapcsolat útja. Tehát ezt csak azért hívjuk kis útnak, ez egyáltalán nem valami új fölfedezés. Teréznél ez az evangéliumhoz való visszatérés, ez a kis út. Hogy belátja, hogy ő kicsi, belátja, hogy ő nem képes nagy dolgokra, és éppen ezért így, ahogy van, jár a szeretet útján, mert elhiszi, hogy szeretve van Isten által. Ez az a kis út. Az a baj, hogy Terézből ezt nagyon kihangsúlyozzuk, pedig nem ez az ő fő tanítás, a kis út. Ez a Teréz, ez az egész Lisieux-i Teréz, ez az egész kis izéséget nem szerette ám. Hogy kis Szent Teréz, meg kis nővérke, meg kicsi ez, meg kicsi az. Tehát ne, ez picit túl van ilyen habozva. Tehát kicsit föl van tupírozva ez az egész. Tehát Teréz, Lisieux-i Teréz nem ilyen volt, aki állandóan ebbe, hogy ő a kicsike, meg minden. Vannak neki ilyen képei. De azért nem ez az ő legfőbb tanítás, hogy a kis út. Ez a kis út, hogy most ez micsoda. Lisieux-i Teréz sokkal inkább a tiszta Isten kép tanítója. És én nekem ebbe a csúcs, nem azt mondom, most kis út, hát igen, ez ilyen kis jámborka, aranyos, meg igaz, de azért, na, Lisieux-i Teréz abban gigászi és óriási, hogy az ő társadalmában és kolostorában minden nővérke, meg mindenki az Isten igazságosságától rettegett, és az Isten igazságosságának ajánlották fel magukat elégő áldozatul. Magyarul, hogy az Isten őket verje meg a világ bűneiért. Mi ez? Már tudjuk nagyon jól, negatív istenkép. Egy olyan istenbe hisznek, akinek az egy vérszomjas, szadista isten, akinek az az egyetlen vágya, hogy leverje rajtunk a bűnönket, és ezek a nővérekék akkora hősök, hogy ők oda teszik magukat a vérszomjas isten fogai közé, engem rágjál meg, ne azokat a szerencsétleneket a világban. És Teréz egy ilyen korszakba él, és ő ebből gigászi módon kiemelkedik, és azt mondja, hogy én nem az Isten igazságosságának ajánlom fel magam, mert én Istent nem úgy ismertem meg, hogy ő szét akar minket verni a haragjába, hanem egy olyan valakinek ismertem meg, aki értem gyermekké lett, aki értem meghalt, aki úgy szeret, hogy ezt el se tudja mondani már nekünk már szinte. És Lisieux-i Teréz ebben teljesen kiemelkedik, hogy azt mondja, én az Isten irgalmas szeretetének ajánlom magam, Isten ingyenes szeretetének ajánlom magam. Többi nővé az igazságosságnak ajánlja, nem értek velük egyet, én megismertem Isten, mint a tiszta szeretetet. Na most éppen ezért ő profétai módon az evangéliumi Isten kép hirdetője egy olyan korban, amikor nagyon az Isten képük az embereknek meg volt sebezve. És egy torz Isten kép volt rengeteg emberben. Ugye ez ma is ugye nagyon sokszor megvan, és Kis Teréz ezért a szentek között is speciálisan a tiszta, hiteles Isten képnek a hirdetője. Megyünk tovább. Szobrok, képek, zárójel, különösen az otthoni, érmek, rózsafüzér válhat-e bálványá? Bizony válhat. Nagyon is. Bizony, minden válhat bálványá.
Tehát,
hát azért árulják. Ezért, hogy szegény karmelisták meg ne találjanak éhen halni, és akkor nem lesz, aki tanítson. Megmisézze. Kettő, mert lehet őket jóra használni. Tehát nem azt mondjuk, hogy ez bár önmagába bálvány, csak ha van, ez attól függ, hogyan állunk hozzá. Tehát a szobrok, képek, érmek azért vannak, és nagyon jó, hogy vannak, hogy ezek ilyen megfogható dolgok, amik emlékeztetnek bennünket arra, akit szeretünk. Olyan, mint egy fénykép a kedvesünkről, a szülőről, a gyerekről, akit szeretünk, emlékeztet bennünket, és éppen ezért, ha a szobrokat, képeket, érmeket így kezeljük, hogy ezek olyan, emlékszünk a múltkor, tanultuk, Isten jelenlétének a fölidézésére bármi alkalmas. Valakinek otthon egy kis szobor, nyakában az érem, valami, mindegy, egy tárgy, ami engem Isten jelenlétére emlékeztet. Tehát így nagyon jók, de hogyha valaki viszont összetéveszti a szobrot a személlyel, akit ábrázol, akkor már baj van, akkor már bálvány. Tehát, hogyha én ha szobor előtt térgyelek és imádkozom, mert azt hiszem, hogy tényleg ott van az a valaki, akit ábrázol, akkor jó nézek ki, akkor bálványjá vál. Főleg akkor, amikor például, tehát Istent meg se közelítem, oltári szentséget oda sem megyek, csak Szent Antalhoz, Szent Ritához, meg a többiekhez megyek, meg Szűz Máriához, meg Jézuskától, annyira félek, hogy én inkább megyek a szobrok elé, és akkor ottan áltatoskodok. Tehát testvéreim, igen, tehát a szobrok válhatnak segítőeszközökké, és lehet teljesen a babona és a bálványimádásnak az eszköze, teljesen megtörténik, nem messze egy bizonyos templomba történik meg ez, hogy mert ott nem kell kimenni misére, mert lehet a gyóntató folyosón is misén lenni. Nem itt van, ez másik. Hogy a Szent Mise alatt valaki megy a Szent Antalhoz, Mise alatt? Elmondja az imád. Megy a Szent Ritához, ott is elmondja. Megy a Júdás Tádéhoz, elmondja, és kijön áldozni a végén.
Ja.
Tehát ezt az élem. Tehát azért ez nem. Itt azt mondom, hogy itt ez innentől már, tehát a misén akkor nem veszek részt, csak szaladgálok a gyóntató folyosón a jámborságaimmal. Tehát válhatnak ezek bálványjá, válhatnak babonává, Isten pótlékká, lelkiismeret megnyugtatásá válhatnak, ha úgy állok hozzá. Ha nem úgy állok hozzá, hanem helyesen, hittel, akkor ezek a dolgok, szobrok, képek, érmek az Isten jelenlétére, a szentek jelenlétére, Mária szerető jelenlétére emlékeztető eszközök lesznek, és erre valók. Ugye mindennek van rendeltetésszerű használata, mindennek. A mosógéptől a számítógépig mindennek van rendeltetésszerű használata. Természetesen én ezt használhatom másképp is. Senki nem tiltja meg nekem, hogy a mosógépbe téglákat tegyek. Szabad. Beletehetem, el is fog indulni, csak meddig az egy dolog. Lényeg, hogy ez nem rendeltetésszerű használat. Mindent úgy használjak, amire kell használni, amire lehet. Ahogy kell. És akkor már is. Talán, igen.
Bocsánat.
Igen.
Nem tudom. Nem.
Na.
Én csak annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy ezt az egész dolgot még rontja, és borzasztó veszélyes, hogy ezek a képek és ezek a szobrok művészi értékben mínusz nullát.
Így van.
És csak tönkreteszik az emberek ízlését.
Így van. Igaz.
És ez borzasztó.
Igen, 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 igen,
igen,
igen.
Az, hogy az én nem hiszek a bálványokba, ez
igen,
vagy hiszen igen. A bálványokban azt jelenti, hogy művészi ízléssel is szörgünk.
Így van.
És ezt terjesztik, és miért árulják, hát ez egy üzlet. Ebben a világban ugye minden üzlet.
Így van. És sajnos ez már nagyon régóta van. És én ugye sajnos katekézis közben így van, többször kifakadtam arra, hogy miért van például torz elképzelésünk a szentekről. Mert olyan képet és szobrokat látunk róluk, hogy azt hiszük, hogy a szentség az, hogy abba extatikus pózba áll, nyál így kifolyik a száján, nagy rózsákkal, nagy keresztekkel, és azt hiszük, hogy ez a szent, és az egyszeri ember rájössz, hogy én, nekem ez, hát ez aranyos, csodálom, de én nem tudom követni. Pedig ha azzal a szenttel életbe találkoztam volna, nem úgy jött volna elém, mint ahogy a képen ábrázoljuk. Tehát a szobron való ábrázolás, a képen való ábrázolásnak megvan ez a hatása, hogy olyan képet alakíthat ki bennünk a szentségről, a hitről, ami teljesen torz. Istenről. Tehát, hogy az Istent is néha hogy ábrázoljuk. Tehát, hogy lehet őt ábrázolni, csak azért ott is nagyon-nagyon kell vigyázni, hogy hogyan ábrázoljuk őt, milyen módon. Tehát igen, és művész legyen a talpán, aki olyan módon, de van ilyen. Tehát hála jó Istennek a legnagyobbak közül vannak olyan...
Egy Rafael felől Madonnát, az
egész más. Igen, igen.
Régen az volt a divat, hogy a hálószobában a duplágy fölött ott volt ugyanaz a kép, hogy a szent család dalmokkal körülvéve szörnyű.
Igen, 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 igen. Igen, megvan ebbe ez a beszél. Egész más.
Nem azért.
Igen. Hát egy, így járt. Igen, 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 igen. Szóval teljesen egyetértek vele. Köszönöm szépen. Kedves Atya, Isten örökké bennünk lakik, a lelkünkben él. Vagy a lelkünk egy része? Vagy mi vagyunk az ő része? Nem, nem. Tehát mi vagyunk egy személy, ő egy személy, és egymásban élünk. Remélem, ez jó válasz. Mert mi történik az örök kárhozatra jutott lelkekkel? Igen, megint a titok. Nem tudjuk. Az biztos, hogy Isten nem költözik ki belőlük. Az egészen biztos. És mégis ez egy olyan állapot, hogy ezt a bennük élő Istent sem tudják megközelíteni valamilyen módon. Meg kell állnunk itt, tehát a pokorról, és annyit tudunk, hogy léteznie kell, mert oksági oka van, tehát filozófiai oka van az ember szabadságából fakadólag. Ha az ember szabad, és Isten a szabadságunkat soha-soha nem fogja elvenni, akkor mi is, mivel szabad vagyok, és bármikor mondhatok nemet, léteznie kell egy olyan állapotnak, ahol a nemet mondott személyek vannak. De erről többet, hogy ők hogy vannak ott. Mint vannak ott, Isten jelenléte hogy van bennük, ezt ők hogy érzékelik meg, hogy nem, meg kell állnunk megint a titoknál, nem tudjuk. Tehát ugye itt megint bele lehetne menni, hogy hogy beszéltek erről látomások, meg szimbolikák, de nem, vigyázzunk, mert az látomások nagyon szubjektívek ebből a szempontból. Senki nem látta úgy a poklot, ahogy van. Azok a szentek, akik ilyenről írnak, abban nekik erősen benne van a szubjektivitásuk. Egy Avilai Teréznek is volt pokollátomása, de a kutatóink szerint ő nem azt az eszkatológikus poklot látta, hanem a földi poklot látta. Az elmagányosodottságnak, a bezártságnak, az értelmetlenségnek a poklába volt Teréz. Nem abba a bizonyosba, ott, ami majd akkor lesz. Tehát Teréznél ezt nagyon kell látni. Tehát a poklot senki nem látta úgy, ha csak nem ilyen szubjektív szűrők alapján, és éppen ezért nem tudjuk, hogy azok, akik ott lesznek, vagy ott vannak, vagy stb., ők most hogyan élik az Istennel való kapcsolatot. Én Hans Urs von Balthasar nagy német teológussal értek egyet, aki a következőt mondta, hogy pokol az van, az rendben van, de nekünk senki nem tilthatja meg azt, hogy reménykedjünk abba, hogy nincs ott senki. Ki tiltja meg nekem azt, hogy én reméljem azt, hogy nincs ott senki? Reménykedhetek benne, legfeljebb nem lesz igazam. De remélhetem azt, hogy nincs ott senki. Nem tilthatja meg nekem senki ezt a reménykedést, legfeljebb nem lesz igazam. Tehát a pokollal kapcsolatban nekem mindig ez a véleményem, léteznie kell, de hogy ott hogy vannak az emberek, meg hogy nem, az egy nagyon nagy kérdés. Nem relevánsabb a kollektív megtérés? Hát az lenne a jó. Akkor mindeneket magamhoz vonzok. Hát mondja Jézus, és ugye a Jézus alapján a kérdező, hogy ugye mindeneket magához vonz. Így van, az egyházban el is terjedt kezdetben egy ilyenfajta, egy ilyen úgynevezett ilyen nagy rekapitulációról beszélt egy-két teológus még az ősegyház idejében, és azt mondták, hogy amikor a feltámadás és az ítélet után lesz egy ilyen nagy rekapituláció, és Isten a pokolból kiszedi az embereket, mindenkit, és mindenkit bevon az ő országába. Az egyház ezt erre azt mondta, hogy nem. Nem tudjuk elfogadni ezt a nagy, hogy minden rendben lesz a végén típusú elképzelést. Megint csak miért? Mert az ember szabad. Csak ezért. De az egyház nagyon logikus. Nem azért, mert az Isten gonosz, meg az Isten oda akarja vetni az embereket, hanem azért kell fönntartanunk, hogy ez az állapot ott lesz, és ez egy örök állapot, azért, mert az ember szabad, a szabadságunk következménye az, hogy lesz egy ilyen állapot, vagy lehet valakinek, és az Isten mindig tiszteletben fogja tartani ezt az állapotot, ezt a döntésünket. Nem fogja megmásítani, mert azt mi szabadon hozzuk meg. Tehát az ember szabadságának a tragédiája az, hogy ez történhet. A szabadságunk azért van, hogy szeressünk vele. Csak szabadon tudunk szeretni. A szabadságot azért kaptuk, hogy tudjunk szeretni. Ha nem lennénk szabadok, nem tudnánk szeretni. Mert szeretni csak szabad döntés alapján lehet, és az csak a szabadság által elérhető. De a szabadságnak a mellékhatása, a másik rossz következménye, vagy a rossz következménye lehet az, hogy mivel nemet is mondhatok, ezért ez a nemetmondás, ez ott lesz örök életemben. Lehetséges ilyen. És ezért nem hiszünk abban, hogy lesz majd egy olyan állapot, hogy mindenki akaratán kívül megtér. Valószínű nem lesz ilyen. Akkor mindeneket magamhoz vonzok, hiszen már megtörte de jure a gonosz hatalmát. Hát, miért adna neki mégis örökké tartó uralmat? Jó, igen. Ehhez már kevés vagyok, testvéreim, az Úrban. Tehát, hogy miért ad Isten a gonosznak örökké tartó uralmat, mikor már megtörte a hatalmát? Hogy? Micsoda?
Arkangyal.
Arkangyal? Melyik arkangyal?
Van olyan is.
Van olyan is, de az a mennybe van. Ez meg a gonosz angyal. Hát nem tudom. Tehát Isten miért adna neki mégis örökké tartó uralmat? Mert a sátán is valahol szabad. Tehát ez a szabadságnak a következménye, és nem is tanult neki uralmat, hanem ezt ő választotta. De itt megint úgy vagyunk, hogy titkok vannak. Tisztában vagyok a szabad akarat választásával is. Nagyon jó. Ami például a létezhet az utolsó pillanatban. Például a tisztítótűz végén is. Fogalmam sincs. Nem tudom. Az utolsó pillanatban felfogadott szőlőmunkások ezen terminus kontextusában, hogy ők nem dolgoztak semmit, de így is igazságos, mert mi arra mondtunk igent, amit a gazda felkínált, nem nézve azt, hogy ki mikor csatlakozott a szőlőbe, ugyanazért a bérért, az örök életért. Nem. Mert a szőlőmunkásokról szóló példabeszéd másról szól. Vigyázat, nem arról szól, hogy akárki akármit csinál a világon, mindenki üdvözül, nem erről szól, hanem arról szól, hogy Isten mindenkit egyformán szeret, és az az egy dénár az Isten szeretetének ott a szimbóluma, és Isten nem tud mást adni, mint az ő maximális szeretetét. Akár ennyit dolgoztunk, akár annyit, tehát az a példabeszéd nem a végidőkről, vagy az örök életről szól, hogy ki hogy érdemli meg, hanem arról, hogy Isten szeretete független az én hozzáállásomtól. Erről szól. Hogy Isten irántam való szeretete nem függ attól, hogy hány órát dolgoztam. És ez a megbotránkoztató persze az egész, hogy lehet ez? Igen. Tehát Isten az igazságosságot nem úgy gondolja, mint mi. Mi úgy gondoljuk, amennyit dolgoztunk, annyit érdemlünk. De ő nem így gondolja. Ő a szeretetét nem tudja kevésbé mérni, vagy többet mérni belőle a mi hozzáállásunknak az arányában. Ő szeret a maga 100%-os teljességével, és ez az egy dénár, ugye ez a példabeszédben a szimbólum. Bocsánat, nem tudok többet rá jobbat válaszolni. Menjünk tovább, mert még van kérdés. Az egyháztanítókat tekinthetjük a Krisztus utáni idő prófétáinak? Jó, igen. Tekinthetjük nyugodtan. Így van. Végső soron tekinthetjük. Miért ne? Tekinthetjük. Jó, menjünk tovább. Kedves atya, miért mondta Jézus a kereszten, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Mi lehet az a kétség, ha az volt, vagy talán mindenkit ér egy utolsó kísértés az utolsó pillanatban? Nagyon jó a kérdés, ugye emlékszünk, hogy amikor Isten jelenlétéről tanultunk, akkor ugye mondtuk azt, hogy az nem tudjuk mindig érezni, de attól még nem mondhatjuk, hogy Isten bennünket elhagyott. Tehát, hogy az egy valós tapasztalat, illetve egy valós hiteles fölkiáltás, hogy Istenem, miért hagytál el engem, de attól még tudjuk, hogy ő nem hagyott el, csak nem érzem a jelenlétét. És ez történt Jézussal. Ő teljes mértékben tudatában volt annak, az Atya ott van vele. Teljes mértékben. Csak abban az emberi sötétségben, amit Jézus átért a kereszten, ebben úgy érezte, mintha nem lett volna ott az Atya vele, de tudta, hogy ott volt. Tehát ez a kettősség. Mi is mondhatjuk azt, hogy Istenem, miért hagytál el engem, de ez nem azt jelenti, hogy azt gondoljuk, hogy ő tényleg kilépett belőlünk és elhagyott, hanem azt, hogy nem érezzük éppen a jelenlétét. Igen. Tehát, hogy nem érzem azt, hogy itt lenne, ez egy dolog, de közben tudom. És egyébként is ugye ez egy Zsoltárnak a kezdő mondata, és amikor azt a Zsoltárt végigolvassuk, akkor abban mit látunk? A végén bizalmat látunk annak a végén. Tehát, hogy Jézus, amikor idézi a Zsoltárnak az első versét, akkor azért föltételezhetjük, hogy lehet, hogy ez végig imádkozta, amely eljutott egészen az Isten iránti bizalomba, hogy de te vagy az én Istenem. Tehát a Zsoltárnak, a kezdeti sorának az idézése a zsidóknál sokszor fölért az egész Zsoltár elimádkozásával. Ezt is látni kell. Tehát ez nem kétség volt Jézus részéről, hanem egy mély emberi tapasztalat, hogy Isten jelenlétét néha nem érezzük, és akkor ez ilyen kétségbejtő tud lenni. Vagy talán mindenkit ér egy utolsó kísértés utolsó pillanatban. Én bízom benne, hogy előbb is érjenek bennünket ilyen kísértések. Tehát az a jó, ha az ember, szóval átmegy ilyen kríziseken, ilyen hitbeli kríziseken, hogy úgy érzem, hogy Isten elhagyott. Jaj, de jó, miért jó ez? Mert akkor indul be a fejlődés. Hogy akkor el kell kezdenem Istennel építeni a tudatos kapcsolatot. Nem elég az érzések szintjén az Istennel együtt élni, most már tudatos szinten akarok vele élni. Tehát nagyon sok jó tud abból fakadni, hogy néha van egy ilyen tapasztalatunk, hogy mintha elhagyott volna. És akkor nem azt kell csinálni, hogy vissza kell magamba generálnia, föl kell magam spanolni az érzéseket, hanem bele kell gondolni a hitem által abba, hogy Isten itt van bennem, bár én most nem érzem a jelenlétét. És így fejlődik a vele való kapcsolat, így leszek egyre szabadabb az érzésektől az Istennel való kapcsolatban, azaz, ami a hetedik lakásban lesz, akár érzem, hogy itt van, akár nem, akkor is tudom. És ebben a hitben élek. Persze ettől még, amikor nem érezzük Isten jelenlétét, az lehet egy szomorú tapasztalat, mint Jézusnak. Persze, hogy lehet. De végső soron ott lesz az a tudatosság, az a béke, hogy ő itt van, akkor is, hogyha nem érzem a jelenlétét. Jó, hát akkor van még azért 15 percünk, és akkor nézzük meg a Terézi témáinkat. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a kérdéseket, és továbbra is inspirálok mindenkit, hogy dobogassátok be nyugodtan, és akkor ezt így meg fogjuk mindig együtt nézni. No, szóval és tettel, negyedik lakás, harmadik fejezetében járunk, 9. pontban mit mondtunk? Nagyon-nagyon fontos dolgokat mondtunk, mégpedig azt, hogy az ima életemnek, az Istennel való kapcsolatom ápolásának meg kell jelenni a tetteimen, meg kell jelennie abban, hogy milyen ember vagyok, hogy hogyan állok a embertársaimhoz, a dolgaimhoz, hogyan állok a környezetemhez. Teréz ezt hívja hatásoknak. Az ima hatásai. Azaz, egy ima, az imádság, az Istennel való együttélés akkor valódi és hiteles, és nem csupán egy önámítás, ha az a gyakorlati életemben gyümölcsök formájában jelentkezik. Hogy más vagyok, fejlődök, teszem a kis lépéseimet, és ebben mutatkozik meg az, hogy valódi imádságot élek, nem az ima tapasztalatában látom ezt elsősorban, hogy mekkora érzéseim vannak az imában, mert az lehet önbecsapás is, akkor látom meg, hogy az imán tényleg Istennel való találkozás volt, amikor kijövök az imádságból, és megyek az emberek közé, és ott mit csinálok? Milyen ember vagyok? Hogy állok a dolgokhoz? Hogyan beszélek? Hogyan vagyok jelen? Nem azt várja el tőlünk senki, hogy tökéletesek legyünk, vagy hibátlanok, hanem azt, hogy legalább apró lépéseket tudjunk tenni, és mindig tudjunk fejlődni legalább valamiben. És akkor Teréz kezdi sorolni, hogy mik ezek a hiteles gyümölcsök, ezek a hiteles hatások, amelyek alapján tényleg lehet látni, ez az ember valódi Isten kapcsolatot él, ugye mondtuk a rugalmasságot. Teréz ugye kiemeli, hogy kitágul a lelkünk, és a kitágulás, ez azt a fajta rugalmasságot jelenti, azt a szabadságot, hogy nem dől össze a világ attól, hogy nem úgy van minden, ahogy elképzelem. Menjünk tovább, milyen hatások és gyümölcsök vannak még, így írja. Továbbá nem szorongatja őt a pokol félelme. Jaj, de jó, pont itt válaszol a kérdésre. Nem szorongatja őt a pokol félelme, mert ha nagyobb lesz is, de már nem szolgai az a félelme, hogy megbántja Istent, nagy bizalmat is érez, hogy elnyeri őt. Mi a következő gyümölcs? Az, hogy az ember megszabadul ezektől a szorongató félelmektől. Ezektől a szolgai félelmektől szabadul meg ez a valaki. Isten arcának egyre fokozatosabb fölismerése által ez a szolgai rettegés Istentől, ez múlik. és a pokoltól, a tisztítóhelytől, meg az Istentől való rettegés és félelem, ez múlik, na és ez egy hiteles gyümölcs. Ez egy hiteles hatás az életünkben, hogy már nem rettegünk ilyen szolgai módon sem Istentől, sem ezektől a dolgoktól. Természetesen ott van az Isten félelem lelke, ami ugye egész mást jelent. Az Isten félelem a Szentírásban, az Isten félő ember, annak köze nincs a rettegéshez, a fóbiához. Ez nem az Istentől való rettegés, az Isten félelem lelke, az a vele való szeretett kapcsolatunknak az egyik dimenziója. Egy kölcsönös tiszteletet jelent ez igazából, hogy mindent meg akarok tenni érted, és nem akarlak elveszíteni. És ezért mindent meg akarok tenni. Ennyit jelent az Isten félelem lelke, és ez pozitív. Amiről itt szó van, ez a negatív rettegés az Istentől. Félek tőle. És ez itt már egyre inkább múlik. Következő gyümölcs, aki korábban félt az aszkézistől, nehogy elveszítse az egészségét, most úgy érzi, Istenért mindenre képes, és a korábbinál erősebb vágyat érez, hogy tegyen ő érte. De ez a következő, hogy aki korábban félt az aszkézistől, tehát az önmegtagadástól, az most már kevésbé fél ettől. Na most itt azért álljunk meg egy szóra, mert azért tudjuk, hogy ez nem azt jelenti, hogy veszítsük el az egészségünket. Tehát ez nem azt jelenti, hogy tegyük tönkre nyugodtan magunkat, most már nem félek attól, hogy tönkre tegyem magam. Nem, nem, nem. A hetedik lakásban egyszerűen nagyon egyértelmű lesz az, hogy Isten iránt való legnagyobb szeretetünk jele az, amikor vigyázunk az egészségünkre. Mert nekem dolgom van ebben a világban, és hogy tudjam csinálni a dolgomat, ehhez egészség kell, amennyire lehet. Mert így is egy csomó tőlem független tényező miatt megbetegedhetek, de legalább ne rajtam múljon. Tehát ez egy nagyon-nagyon nagy szeretet a részünkről Isten felé. Amiről itt szó van, az nem az, hogy ó, most már nem értek el az egészségem, agyonböjtölöm magam, tönkreteszem magam Isten iránti szeretetből, nem ezt jelenti, hanem inkább azt jelenti, hogy nem az jellemző rám, hogy az egészségemet beteges módon akarom megóvni. Na inkább ez, hogy lehet, hogy valakire az jellemző, hogy az egészségemet szinte már kóros módon akarom megóvni. Hogy nehogy bármi bajom legyen, vagy ha az Istennel való kapcsolatom fejlődésében valami krízis ér, valami fáj, akkor már is kétségbe esünk és elszaladunk. Na ettől leszünk itt szabadok. Hogy attól, mert valami fáj, attól még megint csak nem dől össze a világ. A negyedik lakásos ember tud fájni. Most fáj. Igen. Na és? Most éppen ez a helyzet, most fáj, próbálok tenni ellene, vagy próbálom ebben meglátni az értéket, de nem menekül ilyen zsigeri módon a fájdalomtól. Milyen sokan tényleg a fájdalomnak a legapróbb jelenlététől is rohanva menekülnek el, pedig sajnos, tudjuk, fájdalom nélkül nincs fejlődés. Sajnos. A kríziseinkben lévő fájdalom meg tud bennünket tisztítani, de hogyha elrohanunk ettől is, és teljesen, hogyha bármi valami kis áldozattal jár, bármi valami kis lemondással jár, akkor már végem van, na ebből jövünk itt ki. Ez is megint a szabadság. Meg tudom tenni, amit kell, tudom hagyni azt, hogy fejlődjek, még ha fáj is. Még hogyha áldozatot kell hoznom. Tehát, hogy nem az egészség elvesztése itt a gyümölcs nyilván, hanem nem az egészségem beteges megóvása. Ez egyébként valahol a hipohondria, tudjuk, hogy az a fajta képzelt betegség, tudat, és az is miért van, ott is abban gyönyörű szép az idézőjelben, hogy az okai, ott is ám a szeretet hiány. Tehát figyeljenek rám, én nagyon beteg vagyok. Figyeljenek rám, és fölhívom magamra a figyelmet, orvosok előtt, mások előtt, figyeljenek rám. Tudja mindenki, mi van a hipohonder sírjára írva, én megmondtam. Tehát ugye, ez ugye ott lehet, és ettől nagyon kell vigyázni. Vagy nehogy azt mondjuk, hogy nem szeretlek téged, nehogy beteg legyek. Olyan ember is van. Nem, én inkább nem szeretlek téged, nem teszek veled jót, nem megyek a közeledben, mert végén beteg leszek. Na ez is egy olyan állapot, egy olyan hozzáállás, ami szépen kitisztul. Következő hatás, a szenvedéstől való addigi félelme jelentősen csökken. A szenvedéstől való félelme jelentősen csökken. Na ez is egy hatás, és kapcsolódik az előzőhöz, Tudom vállalni jobban a szenvedést. Ha szenvedés van, tudok ahhoz pozitívan hozzáállni, egyre pozitívabban, tudom azt úgy kezelni, hogy ez még nem a világ vége attól, hogy van, és főleg miért? Nem azért, mert akkora hős vagyok, olyan erős vagyok, hanem mert a negyedik lakásos ember már tudja, hogy nincs egyedül a szenvedésben. És ezért csökken neki a félelme a szenvedéstől, mert szenvedés így is úgy is van, ha fél tőle, ha nem. Csak hogy hogyan hordozza, hogyan él együtt, milyen a hozzáállása a szenvedéshez, ezennek a léleknek már más, mert tudja, hogy nem kell azt egyedül hordoznia. Addig rettegünk nagyon a szenvedéstől, még azt hiszük, hogy egyedül vagyunk benne. De a negyedik lakásos lélek már egyre jobban tudatában van Jézus állandó jelenlétének. Egyre inkább tudja, hogy Jézus az az együtt szenvedő társ, akivel minden szenvedést átélhetek és hordozhatok, és ez együtt jár a szenvedéstől való rettegésnek a csökkenésével. Nem félek tőle annyira, bár persze, hogy félünk tőle, és még élünk, félünk a fájdalomtól kisebb-nagyobb mértékben, de már legalább nem ilyen kóros módon. Hanem jó, elfogadom ezt, ez van, azért tudom ezt elfogadni, mert nem vagyok a szenvedésben egyedül. Következő, ez a lélek már megtapasztalta Isten örömét, és látja, hogy ehhez képest a világ minden öröme hitványság. Jó, itt most hagyd mondjak egy nagyon érdekes dolgot. A misztikusok ezt nagyon szeretik. Isten örömének, az Istennel való öröm tapasztalatnak a felvillantását, és Keresztes Szent János az a leginkább, aki nagyon drasztikus képekben beszél arról, hogy ehhez képest a világnak az öröme, az mennyire kevés, mennyire nyomorúság. Nem azt mondja, hogy rossz, nem azt mondja, hogy ezek gonosz dolgok, hanem csak azt, hogy mihez képest. Tehát, hogy az Istenben tapasztalt örömhöz és boldogsághoz képest a lélek itt úgy látja, hogy minden más nem rossz és elvetendő, csak nem ér fel erre a szintre. És a misztikusok nagyon szeretik ezt kihangsúlyozni. Vajon miért? Csupán azért, hogy bennünket megint kétségbe ejtsenek, hogy jaj, hát én ilyen örömérzésre sose fogok eljutni. Ez a fajta nagy, óriási boldogsága a misztikusokban van, ez tőlem távol van. Nem ezért, hanem a misztikusok nekünk azáltal, hogy nagyon intenzíven megtapasztalták az Isten boldogságát és az Istennel való kapcsolat örömét, azt tanítják nekünk, hogy mindnyájan vágyunk az élvezetre, ne tagadjuk le, a csúcs élvezetre, a legnagyobb élvezetre, az extázisra mindnyájan vágyakozunk, testvérek. Minden ember vágyakozik a legnagyobb mértékű örömérzés után, és ezt nem szabad elprűtködni. Ez minden egyes emberben ott van. Az élvezet és az extázis utáni vágyunk, az nem rossz. Az belénk van ültetve, teremtettségünknél fogva. Miért van az, hogy valaki, ugye vagy megéli ezt, és tetteibe átfordítja, valaki pedig nem, de mindegy, a vágyaink szintjén ott van, a legnagyobb örömöt akarjuk. A legnagyobb élvezetet akarjuk. És ennek a gyökerében semmi gonoszság, semmi bűn nincsen. Miről van itt szó? A misztikusok arra tanítanak meg bennünket, hogy ez a legnagyobb öröm és extázis utáni vágyunk igazából az Istenről szól. Ő rá irányul, és ő benne van erre a vágyunkra maradandó, szürkeség és másnaposság mentes válasz. Testvérek, erről majd a hatodik lakásban fogunk beszélni. A hatodik lakásban lesz egy egész hosszú rész, ami erről a bizonyos elragadtatásról, extázisról fog szólni, amely mit jelent? Önmagunkból való kilépést. Nagyon fogjuk majd azt ott szeretni, mert nem arról szól, hogy nekünk is, mint a szenteknek el kell ragadtatni, nem erről van szó. Hanem arról, hogy minden ember vágyik a önmagából való extatikus kilépésre, az élvezetre, az öröm és az élvezet érzésének a csúcsára. Mindenki vágyik erre a szíve, lelke, teste legmélyén. És a misztikusok ezt ragadják meg, és azt mondják, hogy az Istennel való kapcsolatban van erre a végső válasz. az öröm és az élvezet utáni vágyunk igazából ő rá vonatkozik. De ez fantasztikus dolog. Az Istentől kapott öröm mindennél erősebb és nagyobb. Azaz, az élvezet és extázis utáni vágyunk az nem rossz, és akkor ezt így fogalmazzuk majd át, de mondom, a hatodik lakásban ezt majd egy nagyon bő elmélkedésben ki fogom fejteni, hogy amikor azt mondják a misztikusok, hogy az Isten öröme és a vele való kapcsolat boldogsága az igazi, és ehhez képest minden más kevesebb, mondhatjuk nyugodtan azt, hogy például a szex és a drog által okozott élvezet és extázis igen alacsony szintű ahhoz képest, amit az Istennel való kapcsolatban lehet átélni. Kezeit csókolom mindenkinek. Na itt kell majd vigyázni arra, és itt felfedezzük azt, hogy a szexualitásunkban, az élvezet utáni vágyunkban, a magunkból való kilépés utáni vágyunk, ezekkel nincs semmi baj önmagukban. Nem kezelhetjük ezt prűdként, elnyomni az érzéseinket, meg rosszként, tabu témákként. A misztikusok erről beszélnek, ha nem is mindig ilyen kimondott módon, de a mélyén erről beszélnek, hogy az embernek ezek a legmélyebb vágyai, ezek a legelemibb ösztöneink és vágyaink Istenre irányulnak. Ergo, ebből ugye az jön ki, hogy sokan ezeket az extázisokat, ezeket a csúcs élvezeteket nem jó helyen keresik. Igen, a drogban, a fékevesztett szexualitásban, az alkoholizmusban, csomó függőségben, igen, de testvérek, éppen ezért kell meglátnunk a függők, ők egy elhibázott misztikusok. A függők, ők elhibázott misztikusok. Ezt nekem az a tanárom mondta, aki a belső várkastélyt tanította nekem, aki egy szörnyű nagy dohányos, és nem tud róla soha leállni, pap az illető, és azt mondja, hogy én egy elhibázott misztikus vagyok. Mert a dohányzás mögötti függőség mögött is az van, hogy én arra vágyom, hogy valaki nagyon-nagyon nagy örömöt adjon nekem is, elfogadást, és stb. A gyökérben ez van. Tehát látjuk, a függőknek éppen ezért nem az a megoldás, hogy hagyd abba, ne csináld, rossz vagy, hanem az, hogy fedezd föl, hogy amire vágysz, az az Istennek az öröme. És ehhez az örömhöz képest, amit a kis drogoddal, meg szexualitásoddal, meg alkoholoddal el tudsz érni, az kutya füle olcsóság ahhoz képest, amit a misztikában tudsz megtapasztalni. Testvérem, hogy az Úrban ilyenre vagyunk hivatva. Érdekes lesz ez már mindnyájunknak? Hó, bizony, nagyon érdekes lesz. És ezért kívánom, hogy ugye jöjjünk, mert ilyen dolgokról fogunk, ilyen 18 karikás dolgokról fogunk lassan beszélni, de nem baj, ez egyáltalán nem baj, mert itt fogjuk felfedezni, hogy ezek a belső érzelmeink, vágyaink, dolgaink, ezeket csak meg kell tisztítani, nem elnyomni kell, hanem megtisztítani, és az Istennel való kapcsolatban ezek be tudnak igenis valamilyen szempontból teljesülni, és így, amikor így éljük az emberi kapcsolatainkat, az már egészen függőségmentes lesz, hiszen megtapasztaljuk azt, hogy én, nekem a vágyam, az Istenbe való kilépés, az extázisba való kilépés vágya, az Istennel való kapcsolatban az teljesül, fogjuk majd látni a hatodik lakásba, mindenkinek vannak extatikus pillanatai. Mindenki átérezte már, lehet csak egy pillanatig, lehet valami egyszerű módon, de milyen volt az, amikor te kiléptél magadból? Mindenkinek van ilyen tapasztalata. A felhőtlen örömnek az a pillanata. Nem évekről, meg hónapokról van itt szó, hogy ez tart, de biztos, hogy ilyen pillanataik voltak. És erre fogunk majd visszagondolni, visszareflektálni erre, és ebből fogjuk kihozni azt, hogy ez a vágy igazából Istenről szól, és Istenbe teljesül be. Jó, hát akkor azt hiszem, itt fejezzük be mai napra. Jövő héten találkozunk. Köszönöm szépen a figyelmet!